Köszönöm szépen, én is a lehetőséget akkor röviden bemutatkoznék. Varga Gyula vagyok a Szabad Evangéliumi Gyülekezetből. Egy-két adatot azért magamról, hogy idén vagyok 58 éves, remélem, hogy jövőre már nyugdíjba mehetek, reményeim szerint, a jelenlegi jogszabály szerint. És ennél sokkal fontosabb az, hogy 1964-ben tértem meg, én onnan számítom igazából a életkoromat, hát innentől kezdve csak 45 éves vagyok, ez már jobban hangzik. Hát, miután délelőtt nagyon cippet fájba kaptuk a anyagot, tehát még lesz időnk otthon kitölteni. Én arra gondoltam, hogy egy órát nem fogom kitölteni. Nekem az jutott eszembe, hogy volt egy nagyon okos és istenfélő ember, akit professzor Kis Ferencnek hívták, aki az anatómiai atlaszt csinálta. Ő azt mondta, és ezt szeretném magamnak most, hogy mondjam, irányelvként használni, hogy a előadásoknak az első 20 perce az értelemnek szól, a második 20 perc az érzelmeknek, a harmadik 20 perc a falaknak. Tehát én most... Ez nem az Attilára vonatkozott, ő már 1966-ban meghalt, tehát itt még lehetőség sincs arra, hogy valakit most ebből az irányból célozgassunk. Arról szeretnék, azt a témát kaptam, hogy Krisztus munkatársai férfiak. Ez a kifejezés nem szerepel a Bibliában, de az inkább az 1 Korintus 3-ban, ami az alapigét lenne, hogy Isten munkatársai vagyunk, de hát ha Isten munkatársai, akkor nagy valószínűséggel Krisztusnak is a munkatársai. Azon gondolkodtam, hogy tényleg már a harmadik éve ezen a férfi csendes napon részt veszek, és mindig e körül mozgunk, és valahol egy kicsit úgy meg is lepődtem ezen, hogy mindig azt kérdezzük magunktól, hogy milyen az Isten szerint való férfi. Nem tudjuk. Azt gondolom, hogy bennünk van egy kis ilyen félsz, vagy egy ilyen kis nyomás rajtunk. Akinek van felesége, azt tudja. Én nekem már sajnos nincs, mert özvegy vagyok, de tudom jól, hogy mit jelent az, amikor az ember meg akar felelni valakinek, de nem azért, mert fél tőle, hanem azért, mert szereti. Szeretnénk megfelelni legfőképpen a mi Urunknak, mennyei édesatyánknak, nem azért, mert ő, hogy így mondjam, ott áll fölöttünk, és egy kis pálcával a kezével, hogy mikor üssön a körmünkre, ha nem úgy teszünk, hanem ő valami olyat tett, amivel idézőjelben messze kiérdemli a mi figyelmünket, a mi idézőjeles megtisztelő figyelmünket. Aztán ott van a világban az elvárás, hát arról nem nagyon szeretnék beszélni. És jól is lenne, hogyha mi ahhoz nem idomulnánk. Viszont amikor arról beszélünk, hogy Isten szerint való férfi milyen, akkor pedig hát azt kell tennünk, amit már délelőtt is tettünk, és most délután is szeretnénk ezt, hogy egy kicsit az Új Szövetségbe belelapozni, és ezen a munkatársi témán keresztül valahol megközelíteni azt, hogy Istennek milyen ajándéka rejlik ebben. Hát az volt ezzel a témával az első nehézség, amivel találkoztam, hogy nincsenek jó axiómák a Bibliában, pontos megfogalmazások, hogy kik azok, akik munkatársai lehetnek az Istennek. Úgy kell a sorok között egy kicsit olvasgatni, arról olvasunk, és elég sokat olvasunk, hogy Pál apostolnak hány munkatársa volt. Össze is gyűjtöttem őket, de aztán nem írtam ki, mondom, nem fárasztom ezzel a hallgatóságot. Tehát neki voltak munkatársai, de itt ennél sokkal fontosabb az a kérdés, amit ő maga leírta az 1 Korintus 3-ban. Az 1 Korintus 3, 6-9-et szeretném felolvasni előjáróban, mint alapigénket, és azért egy kicsit korábbról kezdem a az ige felolvasását, mint ezt a konkrét mondatot, amiben szerepel a munkatárs kifejezés. Itt arról beszél Pál apostol, amire azért majd szeretnék később is hivatkozni, hogy ők mit csinálnak, mint Isten gyermekei, mint munkatársak. Azt magyarázza a korintusi gyülekezetnek a 6. verstől, én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát itt vagyunk, hogy Pál apostol ezt a bátor kijelentést teszi, hogy ők az Istennek a munkatársai. Én egy illusztrációval szeretném ezt bemutatni, hogy hogyan képzeltem ezt el, ahogy végig gondoltam, hogy hogy lesz valaki munkatárs. Az nagy valószínűséggel mindenki előtt világos, hogy úgy nem lehet munkatársnak jelentkezni, mint ebben a világban, hogy én jelentkezek Istennek a munkaügyi osztályán, hogy én szeretnék munkatárs lenni. Ez valami egész más. És én egy modellt szeretnék hozni, ami arról szól, hogy egy ötszintes modellt, amelyiken van a nulla szint, az a, hogy így mondjam, a fogadó szint. Én építőiparra dolgozom, egy építész műszaki ellenőr vagyok, és a lépcsőnek a képét szeretném hozni. Annak a képnek a jelentőségével, hogy egy lépcsőfokot, ha fölfelé lépünk, akkor közelebb kerülünk valamihez. És most ez jelképesen legyen ez a kép maga az Isten felé való közeledés. És mindegyikünk ezen a nulladik szinten születik meg erre a földre. Magyarul az Istennek háttal, Istennek ellenségeként születünk erre a földre a bűnbeesés óta. Na most, amikor az első lépcsőfokra föllépünk, az a nagy lépés, amiről már hallottunk, és volt egy pár kérdés is erről, hogy amikor az ember fölismeri azt, hogy kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, és fölismeri az ő bűnös voltát, a bűnös állapotát eredendően is, nem csak egy-egy bűnökre, egy-egy bűnre nézve az életében, amit megtalál, és fölismeri, hogy Jézus Krisztus az ő személyes megváltója. Az első lépcsőfok az új hívő ember. És olyan jó a lépcső, úgy gondolom, hogy kell fölfelé lépni, és kell egy kicsit belépni is. Ugye azt mondja az építőipar, hogy van egy fellépő a lépcsőnél, meg van egy belépő. És ez a belépés, úgy gondolom, mindenki életében, aki találkozott az Úr Jézus Krisztussal, tudja, hogy el kell indulni ezen az úton. Ezen a keskeny kapun be kell menni, és ezen a keskeny úton kell menni. És ez az belépő vezet a következő lépcsőfokhoz, ami a tanítványság. Emlékszünk rá minnyájan, hogy az Úr Jézus hogyan választotta ki a tanítványait. Hogyan hívta őket el? Mindenki részt vett ebben a mai egyetemi képzésnek a mesterkurzusán. Ez egy 3 éves kurzus volt, és azt láttuk, hogy tanultak ott Istenismeretet, és ennél sokkal fontosabb, vagy nem sokkal, ennél nem fontosabbat, hanem nagyon fontos dolgot tanultak a mestertől, az együtt élésen keresztül a gyakorlatot. Nem csak elméletet kaptak, hanem gyakorlatot, és kaptak, hogy így mondjam, nyári gyakorlatot is, ki is küldte őket az Úr Jézus Krisztus, és amikor ezek lelkendezve, ezek a jó iskolások visszajöttek, akkor kezdtek örülni, és akkor az Úr Jézus az a döbbenetes, hogy ő valahogy mindig a másik oldaláról fogja meg a lényeget, mint mi emberek. Ezek tapsolnak, hogy még a lelkek is engednek nekik, és akkor az Úr Jézus nem azt mondja, hogy ez nem jó, hanem azt mondja nekik, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem azért örüljetek, hogy a ti lelketek föl van írva a mennyben. Hát nekünk valami egész más értékrendünk van. De úgy gondolom, hogy ez a második lépcsőfok nélkül sem lehet eljutni a munkatársi szintre. És amikor elérkeztünk erre a szintre, úgy gondolom, akkor szabad nekünk egy olyan lépcsőt tennünk, amelyik vezet a munkatárshoz. Hát ez lenne az a 3. szint, amikor az ember föllép a munkatársi szintre. Úgy gondolom, hogy itt nagyon jó példát olvastunk az apostoltól, a Istennek a kertje. Arról beszélt, hogy ők, mármint Apollós és Pál is, az apostolok és minden tanítvány, aki ebben a munkatársi gárdában benne volt, az Istennek a szántóföldjén él, és ott dolgozik és munkálkodik, és ez nagyon jó abból a szempontból az a pontos megfogalmazás, hogy én egyik öntöz, az másik vet, de a legfontosabb kérdést azt mi ahhoz hozzá se tudunk nyúlni, ez pedig maga a növekedés. És csak így lehet a munkatársi kérdéshez hozzáférkőzni, hogy mi valamiképpen nehogy eltévedjünk abban, hogyha Isten munkatársai vagyunk, hogy magunkat túlértékeljük. De azt mindenképpen látni kell, hogy Istennek ez a szintje a következő szint. És még én úgy gondolom, hogy itt sincs vége a szintnek, csak a következő szint az ember életében már nem ezen a földön áll meg, vagy áll be, ez pedig a negyedik lépcsőfök, amikor mennyei állampolgárok leszünk. És ez azért volt jó számomra ez a lépcső példa, mert akkor leszünk hozzá a legközelebb. Az ige azt mondja, amit ésszel föl nem tudunk fogni, hogy hogy létezik az, hogy kijelentette nekünk az Isten igéje azt, hogy ha ott leszünk mennyei állampolgárok, akkor olyanok leszünk, mint a mi mesterünk. Hogy kerülhetünk mi ugyanarra a szintre, annak a megváltónak a szintjére, aki a világ bűnét hordozta? Itt megint valami olyasmiről van szó, amit mi nem tudunk fölfogni ésszel, hogy lehet az, hogy Isten fölemel a maga szintjére. Úgy gondolnám, amikor a mennyei polgárságról beszélünk, ugyanúgy visszaléphetünk a munkatársi kapcsolatnak a szintjére is, hogy Isten emel föl bennünket erre a szintre. Nem mi keressük magunknak idézőjelbe ezt a munkakört. És azért fontos, hogy ezt a lépcsőzetességet lássuk, mert úgy gondolom, hogy ebből sajnos van visszaút is. Látjuk Démásnak az esetét, akit munkatársnak jelöl meg egyik helyen Pál apostol, és egy következő levelében pedig azt írta nagy szomorúsággal, hogy elhagyta őket, a munkát is, a világhoz ragaszkodván. Én csak reménykedni szeretnék, hogy nem a gondolkodásmódja változott meg, hanem talán inába szállt az a bátorság, vagy az a nehézség, amivel találkoznia kellett ennek a munkának a során. Aztán, amikor erre a témára értem, akkor még két gondolat volt, amivel szeretnék foglalkozni, hogy az a kérdés, hogy vajon szükséges-e a hívő embernek, hogy munkatársá váljon. És akkor arra gondoltam, hogy mit mondott az Úr Jézus Krisztus az ő mennyei atyáról, és saját magáról a János Evangélium a 5. rész 17. versében, ezt mindenki nagyon jól ismeri, de most ebből a szempontból érdemes ezt jól megvizsgálni. Azt mondja az Úr Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ez bennem még jobban megerősítette azt a gondolatot, amit eddig is tudtam, de valahogy nem fogalmazódott meg, hogy a munka az nem átok. Abban az esetben, ami sokszor az ember úgy képzel, hogy a bűnbeesésnek egyik, hogy így mondjam, átka az, hogy dolgozni kell. Nem az az átok része, vagy nem az a nehézség része, hogy dolgozni kell. Mert az egy isteni alaptulajdonság, vagy illetve alaptevékenység. Ezt mondja magáról Jézus Krisztus, és ezt mondja az ő mennyei atyáról is, hogy ő munkálkodik. Ha tehát ők munkálkodnak, mi ettől nem maradhatunk el, azért sem, mert Jézus Krisztus követése hívta az ő tanítványait. És így egyben arra a munkára is, amit ő és az ő mennyei atya folyamatosan végez. Az 1 Péter 2.21-ben azt mondja a nagy tanítvány Péter apostol, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Itt ugyan a szenvedésről beszél elsősorban, de úgy nem lehet követni a mestert, hogy csak bizonyos dolgokban követjük. Vagy mindenbe, vagy semmibe. Az Úr Jézus ilyen végletes. Sem gondolkodott, és gondolkodik ma is, hogy nem lehet fél lábbal ezen az úton, meg fél lábbal azon az úton is. És nagyon megfogta a szívemet újra ez a gondolat, amit hallottunk délelőtt Józsuétól, ez a döntési lehetőség, és úgy látom, hogy Istennek a szeretete, ez a döntési lehetőség megadása, és ez milyen jó, amikor az 5 Mózes végén azt mondja, hogy elétek adtam az életet és a halált. Nem csak a jót adja elé, és hogy kötelező elmenni, mert ti vagytok az én népem, válaszd azért az életet. Isten az ő szeretetében odáig megy, hogy ő idézőjelbe csak önkénteseket fogad. Oda betuszkolni az ő országába és az ő munkájába nem szabad, de úgy gondolom nem is lehet. Aztán egy olyan kérdéssel szeretnék még foglalkozni, amivel egy kicsit részletesebben foglalkoznék, hogy milyen a Krisztus vagy Istennek a munkatársa. Amit én kihámoztam az igéből, arra szeretnék hagyatkozni, de ennél biztos sokkal tágabb, és talán a beszélgetés folyamán is lehet majd erről beszélgetni, hogy ki hogyan értelmezi. Én az alapigét az első tulajdonságokban János Evangélium a 4. rész 34. versében találtam, amikor azt mondja az Úr Jézus, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Úgy gondolom, hogy az a munkatárs, és most nem világi szempontból, hanem abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mi kinek vagyunk a munkatársa. Istennek, Krisztusnak a munkatársa vagyunk, hogy teljesíti vezetőjének az akaratát. Én úgy gondolom, hogy a világban sem rossz az a munkatárs, és főleg, ha valaki főnök tudja, mit jelent az, hogyha a munkatársa nem azt teszi, amit tőle elvárnak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a munkatárs ilyen gondolkodású legyen, a másik pedig az, hogy egy olyan céllal élni, amit a rábízott feladatot be is fejezi. Mi nem béresek vagyunk. Nem azok vagyunk, akik nézzük az órát, most szeretném, ha nézném, de úgy egyébként, hogy most nekem meddig tart a munkaidőm, és utána eldobok kalapácsot, kapát, bármit, ami a kezemben van, számítógép, egeret, vagy bármit, mert nekem letelt a munkaidőm, mert ezért a pénzért ennyi jár. Kis pénz, kis foci, hallottuk már ezt, nagy pénz, nagy foci. Itt a kereszténységben nem így működik. Az Úrnál nem így működik. Aztán fölírtam egy olyan pontot, ami talán az egyik legnehezebb, azt, hogy fölismerni a feladatok mögött rejlő célokat. Tehát nem csak azt tudom, hogy mit kell csinálni és megteszem, hanem hogy annak valamilyen idézőjelve hátsó szándéka is van. És ezt onnan gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy ószövetségi ember, nem tudjuk pontosan, hogy ki írta a 119. Zsoltárt, de a leírás alapján én valahogy idézőjelbe Dávidra szavaznék. A 119. Zsoltárban a 27. versnek az első tagmondatában olyat mond, ami az ószövetségi embertől teljesen ismeretlen, és ezért is nagyon a szívembe zártam ezt a mondatot. Értesd meg velem utasításait, célját. Ószövetségi ember nem azt mondja, hogy Uram, ezt mondtad, megteszem, ez volt. Hanem rájött valamire, hogy sokkal fontosabb kérdés az, hogy mi célból kell valamit megtenni, nem csupán valamit elvégezni. És én azt gondolom, mint Isten munkatársainak ezen rajta kell lenni, hogy amit Isten ránk bíz, az vajon milyen céllal. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindig megtudjuk. De valahol ez a kérés, ez a vágy, úgy gondolom, hogy Isten szerint való, hogy megértsem azt, hogy mi a célja Istennek bizonyos dolgokkal, amit nekem el kell végezni. Aztán olyanokat olvasunk, vagy hogy mondjam, lehetőségünk van, a János 5.19-ből venném ezt a gondolatot, hogy azonosulni a vezető jellemével, aki nem önállósítja magát. Maga az Úr Jézus mondja önmagáról, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Ez olyan megdöbbentő, hogy az Úr Jézus ilyeneket mond, mint emberfia, mert ezt a fiú szót is használja, a másik helyek, igehelyeken pedig azt olvassuk, hogy az Isten az ítéletet az ő kezébe tette le. Annyira, hogy azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön. És ez a hatalmas Isten fiú azonosul az ő atyával, hogy csak azt teszi, amit tőle lát. ez engem inkább megfélemlített ez a gondolat, mint Isten munkatársa, ha annak vallom magam, és én annak vallom magam, hogy én azt teszem-e, amit az Úrtól látok. Vagy látom-e azt, amit ő tesz, mert a kettő között lehet, hogy van különbség. Mert ha én kis ujjamban van a Biblia, és annyi van benne, akkor egyrészt azt se tudom, merre van, és azt se tudom, hogy mit akar. Az másik kérdés, hogy a jó lelki ismeret miatt az ember annyinak engedelmeskedjen, amit tud. Valakitől hallottam, hogy az Úrnak a vezetését kértem ebben az ügyben. Azt elment egy másik testvérhöz is, annak meg volt olyan bölcsessége, hogy kértél ebbe a dologba már tanácsot? Igen. Annak engedelmeskedtél? Nem. Na hát akkor először azt tedd meg, azt utána gyere. Tehát azért az nem mindegy, hogy az ember, amit fölismert, azt megtette, vagy ilyen általános kíváncsiságból akarom tudni, Uram, a te akaratodat, és amikor megtudom, akkor mit csinálok vele? Aztán fölírtam magamnak egy olyat, hogy tudja a helyét ez a munkatárs ebben a kapcsolatban, mármint az Istennek a munkatársi kapcsolatában. Úgy gondolom, hogy nem mi döntünk abban, ezt már említettem, hogy mi munkatársá váljunk, hanem Isten hív erre a munkára. A másik oldalon meg milyen döbbenetes. Ő azt mondja, hogy mi az ő munkatársai vagyunk. Ezt fordítva mi nem mondhatjuk ki. Egy pillanatra sem vehetjük magunknak azt a bátorságot, hogy azt mondhatnánk, hogy Isten a mi munkatársunk. Hát pedig ez oda-vissza. Nem? Hát ha ő azt mondja, hogy munkatársa, akkor nekünk ő nem. Nem. Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én barátaimnak mondlak titeket, akkor ő a mi barátunk, én azt hiszem, igen. Mert ő úgy döntött. Az Isten. Úgy döntött, hogy a mi barátunk lesz. De ez fordítva nem így működik, hogy mi őt választjuk barátnak. Mi kellő tisztelettel elfogadjuk azt a szintet, ahová ő fölemelt. De ez azért van erre szükség, hogy valamiképpen el ne szálljunk. Erről is hallottunk már délelőtt példát. És akkor egy olyan gondolatom van még, amivel szeretnék foglalkozni, hogy mit tehet a munkatárs? Mi az ő feladatköre? És ebben is lehet majd egy kicsit beszélgetni, hogy mennyire tág ez, mennyire szűk, vagy mennyire bővíthető, amire én gondoltam. Úgy gondolom, hogy amit felolvastam igét, illetve, bocsánat, egy verset nem olvastam föl, az 1 Korintus 3.10-et, az egyik alap gondolat az, hogy az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Úgy gondolom, hogy a munkatárs alapozás a lelki életben című munkát el tudja végezni. És ezt meg is lehet tenni. Utána volt ez a kerti példa, hogy egyik vetett, a másik öntözött, egyik ültetett, ez volt Pál apostol. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen beletartozik a munkába valamilyen módon Isten országának az építkezésében, az alap megvetésében. Aztán az Isten országának, vagy Isten evangéliumának a hirdetésében is részt veszünk. Ezt a Kolossé 4.11-ben így fogalmazta meg Pál apostol. A zsidók közül csak csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, is felsorolt egy-két nevet. Tehát mindenképpen az a munkatárs, aki Isten munkatársának tudja magát, annak az evangéliumot valamilyen módon szólnia kell. Nem biztos, hogy egy asztaltól, nem biztos, hogy egy prédikálóként, prédikátorként, de mindenképpen tovább kell adnia azt az örömhírt, amit kapott az Úrtól. És fölírtam magamnak egy olyan gondolatot, amit a 3 János 8-ban olvasunk. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a Isten gyermekei az igazságosságban való munkatársként mindenképpen ott kell lennie, azért, mert a 89. Zsoltár 15. versében azt olvassuk, hogy az Istennek a trónusának két támasza van. Az egyik az igazság, a másik pedig a jog. És úgy gondolom, hogy ettől semmi szín alatt nem szabad eltérnie az Isten munkatársának. Azt mondja az ige, hogy legyünk szentek, mint ahogy ő szent. Én úgy gondolom, legyünk olyan igazak, legyünk olyan munkásak, hogy így mondjam, mint amilyen az Isten és az ő fia Jézus Krisztus. És úgy gondolom, hogy mi ezt a szintet soha, de soha nem fogjuk elérni. Az az érdekes, hogy ugye, hogy mi megtértünk, azt sem mondhatjuk, hogy mi kerestük őt. Ezt talán szépen fejezi ki az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknál, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ez velünk is, ma is így van. A nulladik szintről ő elhívott az első szintre. Utána elhívott a tanítványi szintre, elhívott a munkatársi szintre, és el fog hívni a mennyei állampolgársági szintre. Mindenütt, minden esetben ő emel föl. Jó, hogyha ezt látjuk. Aztán azzal szeretném befejezni talán bátorítást mindenkinek, aki úgy érzi, hogy nem jó munkatárs. Úgy érzi, hogy nem végezte el azt a munkát, vagy nem azon a szinten, ahogy el lehetne végezni. Ebben nem is szeretnék senkit megnyugtatni. Én a bátorítás oldaláról szeretnék egy ószövetségi példát hozni, egy olyan példát, aki Istennek az egyik legnagyobb munkatársa volt, de nem tudta elmondani, hogy egy, azaz egy ember hitt volna az ő szavának. Ez pedig Jeremiás. És nem gondolnám, és azt hiszem egyetértünk itt, akik szeretjük az Urat, hogy Jeremiás ezért nem az utolsó sorba fog kerülni, mert nem tudja elmondani, hogy milliók megtértek, mint Billy Grahamnek az evangelizációjára. És nem őket akarnám összehasonlítani, hanem csak Jeremiásnak a gondolkodását szeretném bátorításként mondani, amit ő mondott a Jeremiás 20.9-ben, és azzal hallgassuk ezt a gondolatot, hogy ő semmi kézzelfogható, látható pozitívumot nem tudott elérni az ige hirdetésében. Azt mondta, azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, mondja Istenről. De mintha égő tűz volna a szívembe, az én csontjaimban rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Tehát mit mond ez a proféta? Hát ezt én nem tudom csinálni. Nekem nem megy. Én csalódott vagyok. Na de én ezt úgy, ahogy van, ezt elfelejtem. Nem teszem. Nem voltunk már így valaha, amikor csináltunk valamit az Úr dolgában, és valahogy nem jött össze. És akkor ez a testvér, ez a proféta, ez a munkatárs arra jön rá, hogy az Istennek való munkatárs kérdés az nem vállalás kérdése, az erő kérdése, amit nem ő döntött el. Nem ő választotta magát profétának. És mégis ki akar lépni belőle. Ez a rossz hírem, hogy ő hívott meg. Ahova ő hívott meg, ott mi nem léphetünk föl úgy, hogy ezt visszamondjuk. De azért van nagy előnyünk, nem Jeremiással szemben, hanem a világi gondolkodással szemben, hogy nekünk Krisztusban mindenre van erőnk, aki bennünket megerősít. Ahogy szokta mondani Pálhegyi Feri bácsi, Isten soha nem szólít fel olyanra, amihez nem ad elég erőt. Bátorítson bennünket az, hogy jó dolog Isten munkatársának lenni, bármilyen nehézségek is jönnek, és legyen az ige, az őneki való szolgálat egy tűz, ami szívünkbe, egy csontjainkban rekesztett valami, ami után ki tudjuk mondani azt, hogy lehet, hogy ezt szívesen abba hagynám, de nem tehetem. Azért, mert ő inspirál, ő ad hozzá erőt. És adja az Úr, hogy mind a gyülekezetben, mind abban a szolgálatban, amit bevállaltunk, amire meghívást kaptunk, annak az ő erejével eleget tegyünk.